Láttad Morozsán Fábiánt a teniszversenyen, a Alcaraz ellen?
Felhívtad rá a figyelmem, úgyhogy igen.
A jelenlegi világ elsőt milyen gyönyörűen megverte, de nem is róluk akarok beszélni, csak róluk meg eszembe jutott Andy Murray, akinek egyébként szintén a héten volt a 36. születésnapja, és őt néhány évvel ezelőtt csípőprotézis műtéttel meg is műtötték, és akkor úgy volt, hogy abba is hagyja.
Elképesztő egyébként, és az 36 évesen csípőprotézis műtét.
Hát ez nyilván a terhelés miatt van, de szerintem az meg még elképesztőbb, és ezt majd kérdezzük meg a vendégünktől, hogy ezt a szintű tenisz, meg ilyen szintű top sportolói életet, azt hogyan lehet elképzelni csípőprotézisen, mert az Andy Murray, nem mondom, hogy jobb, mint valaha, de még mindig nagyon jól teniszezik.
Hát meg tudod, mi érdekel, hogy vajon másfajta csípőprotézis megye be egy sportolónak, vagy más, aki mondjuk nem sportol olyan.
Kérdezzük meg.
Olyan durván. Úgyhogy a vendégünk az itt is van velünk a telefonon, dr. Skalicki Gábor, a Semmelweis Egyetem ortopédiai klinika egyetemi docense, igazgatója. Tese. Üdvözlöm!
Jó napot kívánok, köszönöm szépen a hosszú titulusokat is. Köszönöm szépen.
Jó, hallotta az imént a lamentálásunkat. Kinek milyen csípőprotézis, vagy bármilyen protézis javasolt? Van-e az anyagban különbség? Kezdjük innen, és aztán úgyis elmerülünk a témában.
Rendben van. Először is én is köszönöm szépen a lehetőséget, és üdvözlöm a hallgatókat. A helyzet az, hogy nagyon sok fejlődött a csípőprotetika, térprotetika, válprotetika, tehát az izületi pótlásnak a technikája nagyon-nagyon sokat fejlődött, és nagyon nagy újítások vannak benne. Többek között ezt tette lehetővé azt is, hogy Andy Murray úgy teniszezzen, ahogy mondjuk én soha nem fogok, ez nem jelent sokat, de ahogy mi sokan nem fogunk sajnos teniszezni. Elvileg az anyag az ugyanaz, a technika is ugyanaz, amit egyébként használunk ad abszurdum egy 78-80 éves embernél is, nyilván minimális változtatásokkal. Azokkal az új, és itt most nem csak az ortopédiára gondolok, de azokkal az új technikai újításokkal, ami úgy az implantátumokat, mint a fájdalomcsillapítást, a műtét körüli teendőket, az érzéstelenítést, a rehabilitációt, persze a sebészeti technikát érinti, azokkal valóban elképzelhető már az, hogy valaki egy igen komoly terhelésnek tegye ki az éppen pótolt vízületét.
Az egyébként hétköznapi dolog, hogy valakinek már 30 éves korában csípőprotézis műtétre van szüksége, vagy itt az extrém terhelés és esetleg anatómiai adottságai, a Murray anatómiai adottságai okozták azt, hogy ő ennyire korán kénytelen volt alávetni magát ennek?
Valószínűleg mind a kettő. Azt tudjuk, hogy az izületi kopásos betegségeiben van bizonyos genetikai háttér. Tehát egy családban ez halmozódni tud. Emellett vannak olyan állapotok, korábbi sérülések, az izületi válpa szélén lévő rostosportnak például a szakadása, vagy csípőfejlődési rendellenességek, amik hajlamosítanak egy korai csípőkopás kialakulására, és hát nyilván nem kell mondani, de az az extrém terhelés, amit egy élsportoló, egy világszintű élsportoló ad a csípőjének, az nyilván elősegíti ezeket. Ugye valószínűleg itt mindkettőről van szó.
De ott például visszaromolhat a csípő a protézis után. Tehát, hogyha most ugyanolyan terhelést kap, ugyanúgy kopni fog, kell-e cserélni például neki? Lehet, hogy vagy sűrűbben kell-e cserélni, mint annak, aki nem használja ilyen terheléssel?
De egészen biztos, hogy sűrűbben kell cserélni. Ugye a helyzet az, hogyha csinálunk egy csípőprotézis műtétet, vagy bármilyen protézis műtétet, akkor azt igyekszünk elérni, hogy az eredeti és a legideálisabb biomechanikai környezetet teremtsük a protézis körül. Ám de, még akkor is, hogyha a legjobb sebészek lennénk a világon, még sajnos akkor sem tudnánk olyan izületet csinálni, mint amilyen az eredeti volt. Ennek pedig egész egyszerűen az az oka, hogy egy biológiai élő struktúra, az ugye gyógyulni képes, és onnantól kezdve, hogy mi csinálunk egy protézis műtétet, addig kis túlzással néhány darab fém és néhány darab műanyag lesz bent, ami pótolja az izületet, az viszont kopik, és nem gyógyul. Ha egy csípőről beszélünk, átlagosan egy ilyen, mondjuk egy fiatal ember 3-4 millió lépést tesz egy évben, egy idősebb általában 1-2 milliót, és nagyjából erre a terhelésre vannak optimalizálva ezek a protézisek. Egy ilyen terhelés mellett azt lehet mondani, hogy egy ma beültetett mondjuk csípőprotézis, az 10 év múlva körülbelül 93-94%-os valószínűséggel a helyén van, dolgozik, és nincsen bele baj. Persze, hogyha valaki Andy Murray, és ő nyilván nem 3-4 milliót lép egy évben, hanem szalad a labda után nagyon sokat, akkor egész egyszerűen minél többet használja, annál gyorsabban fog elkopni ez a protézis, ergo annál gyorsabban vagy hamarabb kell majd neki ezt cserélni.
Vannak, ugye most itt ízületi kopásokról beszélünk elsősorban, ugye vannak más ízületek is, amik elkophatnak. Például a térd, a boka, a váll, de érdekel az, hogy mi az, amit cserélhetünk, tehát mi az, amit lehet protézissel pótolni, és mi az, amit nem lehet?
Gyakorlatilag nincs olyan jelentős ízület a szervezetünkben, amit nem lehet már protézissel pótolni. Az más kérdés, hogy melyek azok, amelyek igazán sikeresek, és melyek azok, amelyek kevésbé sikeresek, de mondjuk a nagy teherviselő ízületek, a felső végtagon a váll, könnyök, a csuklóasztalán talán kevésbé, az alsó végtagon pedig ugye a csípőtérd az egyértelműen a fülsodorban van, még a boka is, amiből relatíve sokat csinálnak, de új ízületek is vannak, csuklóízület is van, van az állkapocs ízület, amit szintén lehet pótolni, hogyha elkopik. Wow. Tehát gyakorlatilag minden ízületet lehet pótolni. Még talán az előző témára visszatér, hogy az nagyon gyakran felmerülő kérdés, hogy jó, elkopik ez a protézis, és akkor mi van? Hát semmi nincs, ki lehet ezeket hála jó Istennek cserélni. Az a modern protetika, amit ma is használunk, mondjuk csípő esetében, az 1950-es, 60-as években alakult ki, térd esetében, váll esetében a 70-es, 80-as évek óta használjuk azokat a protéziseket, azokat a típusú protéziseket, amiknek nyilván a legmodernebb verziói már egészen mások, mint a kezdetiek, de az alapvető technika az nagyjából ugyanaz. Így aztán elképesztő nagy tapasztalat halmozódott fel azzal kapcsolatban is, hogy mit tudunk tenni akkor, hogyha elkopik egy ilyen protézis. Magyarán, ne adja Isten, elkopik, akkor ezeket szépen ki tudjuk pótolni. Vannak speciális, úgynevezett revíziós protézisrendszerek, vannak csontpótló módszereink és egyéb más sebészi technikáink, amikkel ilyenkor is tudunk segíteni.
A protézisek anyagát tekintve itt alapvetően fémről beszélünk, vagy esetleg kerámia, vagy egyéb ötvözetek szóba kerülhetnek. Merre megy a tudomány ezen a téren?
Itt három alapvető tulajdonságot kell figyelembe venni az implantológiának. Az egyik az, hogy nyilván is sebetbarát anyagról legyen szó, a másik, hogy lehetőség szerint olyan rugalmassági modulussal rendelkezzen, azaz pont annyira lennél rugalmas, mint a csont, mert hogyha együtt mozog a csonttal a protézis, akkor gyakorlatilag nagyon kevés erő szabadul fel a protézisnek és a csontnak a határán. És a harmadik az pedig az, hogy olyan felszíneket használjon, amik a legkevésbé kopnak. Ahogy azt igazgató úr is mondta, nagyon nagy energiák kerültek abba bele, hogy akár kerámia felszínek, vagy valamilyen más egyéb protézis anyagok jelenjenek meg, de valóban elsősorban valamilyen fajta fém találkozik rendszerint valamilyen fajta műanyaggal. A fémeknek az egészen pontos összetételét nem tudjuk, az ipari titok, de azért nagy része titán alapanyagú, gyakran van benne króm, kobalt, molibdén, nikkel is. A műanyagok azok rendszerint magas keresztkötésű polietilénből vannak, ezeknek különböző verziói vannak, van E-vitaminnal dúsított, mindenféle olyan eljárásoknak vetik őket alá, amik a szilárdságukat és biomechanikai tulajdonságaikat javítják. És valóban vannak kerámia implantátumok is, amiknek sok előnye van, például az, hogy elképesztő sima felszínű tud lenni, nagyon kicsi a kopási mutatójuk, szintén szövetbarát, ami nagyon jó, tehát ezek mind nagyon segítenek, esetleg fémallergiás betegeknél alkalmazhatóak, hiszen akkor ez nem bárki semmilyen reakciót. Nyilván van ennek is hátránya, esetleg törni tud, vagy más egyéb nyikorogni tud, például ilyeneket tudnak csinálni, de nagyon, nagyon sokféle felszín van, nagyjából ezek, amiket megbeszéltük.
Hány műtét zajlik le egy év alatt a Semmelweis Egyetem ortopédiai klinikáján összesen protézis műtét, csípőtérd, minden egyéb?
Összesen körülbelül egy olyan 1000 és 1300 között van a műtéteinknek, a protézis műtéteinknek a száma. Nálunk az a szerencsés helyzet van, hogy gyakorlatilag az ország legszélesebb spektrumával rendelkező ortopédiai intézmény vagyunk, most egy kicsit hazabeszélek, de talán megengedhető, ami azt jelenti, hogy nálunk van csípő, térd, boka, váll, könyökprotézis és kézprotézis is. Ebben a számban nyilván mindegyiket beleértem, és azt is el kell mondjam, hogy a nagy ízületek esetén elsősorban csípőtérnél, de válnál is, de főleg csípőtérnél körülbelül a műtéteinknek most már nagyjából a 20%-a a csere, revízió, tehát az valamilyen korábban beültetett implantátumnak a cseréje.
Milyen kockázatai vannak egy ilyen protézis műtétnek? Illetve mire kell odafigyelni, amikor ez megtörténik? Tehát a regenerálódásban el lehet jutni az eredeti állapotig?
Sőt, nem csak az eredeti állapotig, hanem reményeink szerint sokkal jobb állapotban is, hiszen azért csináljuk a műtét, mert a szegény betegeink nem járásképesek, vagy nem tudják használni a karjukat. Rengeteg szövődménye lehet, de hál' Istennek az a sebészeti technika, vagy az a műtéti technika, ami manapság adott, az a körülbelül az összszövődményeknek a száma, az mondjuk 1,5-2% alatt van. Azt kell tudni, hogy egy évben Magyarországon körülbelül egy ilyen 18-20 ezer csípőprotézis, 10-15 ezer térprotézis, mondjuk 2000 körüli várprotézis műtét történik, hogyha megnézzük, hogy ennek mennyi az 1-2%, azért lehet tudni, hogy az nem egy olyan nagyon nagy szám.
Velük mi lesz egyébként, az érdekel, tehát hogy bár kis számról beszélünk, de náluk ismétlés van, vagy velük mi történik? Elfogadják a sorsukat?
Nem. Ezek a szövődmények, ezek nagyon változatosak lehetnek. Tehát onnantól kezdve valakinek van egy vérzése, ne egy Isten lesz egy trombózisa, egy tüdőemboliája lesz, ne egy Isten egy csonttörése, egy idegsérülése, mondjuk egy csípőprotézis esetén a protézis ficamodik, vagy válprotézis esetén ficamodik, vagy elfertőződik, vagy sebgyógyulási zavara van, vagy fájdalma van. Tehát rendkívül sok. Ez a 2% alatti szövődményszám, ez nagyjából egy ilyen 150 féle szövődményt akar. És nagyon színes, természetesen senkit nem hagyunk ott, hanem mindenképpen segítünk. Vannak olyan esetek, amikor könnyebben tudunk segíteni, vannak olyan esetek, amikor kicsit nehezebben, de az esetek elsőprő többségében tudunk valamilyen módon segíteni, akkor is, hogyha kialakul a szövődmény. De azt gondolom, hogy sokkal inkább nem erre a 1,5-2%-ra kell koncentrálnunk, hanem sokkal inkább arra 98,5-re, aki viszont csodálatosan meggyógyul önállók, meg azt kell tudni, hogy egy nagyon nehezen viselhető, az életminőséget elképesztő módon rontó, állandó fájdalomban járó helyzetből tudunk őnekik egy teljesen normális életminőséget biztosítani, még ha nem is endimőri szinten, de akár teniszezni lehet, sétálni lehet, biciklizni lehet, úszni lehet, túrázni, tehát gyakorlatilag visszaadjuk a betegeinknek.
Az érdekes, hogy ezt mondta, hogy nem azon a szinten, miért ővel kik foglalkoztak? Nyilván most ott az orvos is meghatározza, hogy vajon milyen kezelést kap?
Az a helyzet, hogy alapvetően igen, természetesen elég pontosan meghatározunk, hogy mit lehet csinálni, és nyilván, hogyha valaki bejön és azt mondja, hogy szeretne versenyszinten teniszezni, akkor azt én a saját betegeimnek azt szoktam javasolni, hogy mindent lehet, és hogyha a protézis valószínűleg bírni fogja, azt kell tudnia, hogy ahogy azt az előbb megbeszéltük, ez egy mechanikus szerkezet, ha többet használja, gyorsabban kopik.
Mondhatjuk azt, hogy ma már ezek a műtétek rutin műtétek, és annyit végeztünk, és ön is olyan sokat végzett már a klinikán, hogy tulajdonképpen teljesen standard műtétnek nevezhetők?
Abszolút. Számát tekintve, tehát a számarányát tekintve is talán vezető az ortopédiai osztályokon a protézis műtétek. Magyarán ebből csinálunk a legtöbbet, és mivel Magyarországon is a 70-es évek óta történnek ilyen műtétek, az azt jelenti, hogy több mint 50 év tapasztalat gyűlt össze ezekkel a protézis műtétekkel. Úgyhogy ez már tényleg idézőjelben a hétköznapi beavatkozás. Ez nem azt jelenti, hogy nem kell rákészülni, nem azt jelenti, hogy ez nem egy relatíve jelentős megterhelése járó beavatkozás, de egy rutin műtét, ami nagyon nagy biztonsággal végezhető, abszolút kézben van, és mint ilyen gyakorlatilag mindenkinek javasolható, nagyon-nagyon ritka az olyan eset, hogy valaki ne tudná megcsinálni.
Van-e jelentős különbség időben, bonyolultságban a különböző testtáji protézis műtétek között, tehát egy boka, egy térd, egy csípő, egy könyök, egy váll, ez így nagyjából egyforma ideig tart a műtőben, és egyforma bonyolultságú, vagy van, amelyik x óra, van, amelyik pedig 2x, vagy 3x.
Meg bocsánat, ugyanide, hogy ezt is párban kell, mint az autónak a futóművét, vagy itt elég, hogyha csak egyik bokámmal van baj, akkor a másikat nem kell, mert hogy az nem véletlen, hogy csak az egyikkel van baj.
Akkor mondom ezt az utóbbit, ezt nem kell párban, mert elegendő az csak, ami beteg. Már néha szoktuk gondolni, milyen jó, hogyha 100 lábú betegeink lennének, akkor gyakorlatilag egy beteget is végigoperálhatnánk. De nem, elegendő mindig csak azt operálni, amelyik fájdalmas. És a másik kérdése visszatérve, hát igazából én azt gondolom, mindenkinek az a legkevésbé bonyolult, amihez ért. Magyarán ez olyan, mintha nem tudom, valaki autószerelő, és van egy fűtő, csak hogy ezt a példát vigyem tovább, van egy motorszerelő, van egy autóelektronikai szerelő, van egy karosszíria alakatos, meg tudom, egy fényező. Mindenkinek az az egyszerű, amit csinál. Itt is az ortopédián belül is elég erőteljesen külön váltak már azért a szakmák, és van, aki kézsebész, van, aki gerincsebész, van, aki gyermekortopédiával foglalkozik, valaki felső végtaggal, alsó végtaggal. És általában aki azt csinálja, hát az ért hozzá, és annak az adott műtét elvégzése az nem olyan nagyon bonyolult, úgyhogy én mindenkinek azt tudom javasolni, hogy mindig egy specialistát keressen fel lehetőség szerint. Akkor jár a legjobban ő is, meg hát akkor lesz a legjobb az eredmény.
Néhány adással ezelőtt Szijjártó Attila professzor úr volt a beszélgető partnerünk, és robotsebészetről és Da Vinci robotról beszéltünk. Az ortopéd sebészetben használható ez a robot, vagy használható lesz ez a robot, vagy nagyon speciális az ortopéd sebészet ahhoz, hogy ezt esetleg használni tudjuk? Tudják rövid távon?
A helyzet az az, hogy ahogy a robotika a teljes medicinában egyre nagyobb hát teret kér magának, úgy az ortopédián belül is megindult ennek a térhódítása. A műtéti területen is vannak már próbálkozások, de őszintén szóval háttérés eddig nem történt. Ugye az a helyzet, hogy a szemben mondjuk egy sebészeti típusú robottal, ami nagyon finom, precíz mozgásokat tesz lehetővé, nagyon furcsa helyzetben lévő eszközöket tud nagyon-nagyon sokáig annélkül, hogy elfáradna ott tartani. Az ortopédiában ezt nem olyan nagyon tudjuk kihasználni. Az ortopédiában rendszerint navigációt használok ezeknél a robotoknál, ami azt jelenti, hogy egy alsó végtagi CT vizsgálatot követően a robot segítségével megpróbáljuk meghatározni, hogy éppen az adott ízületen belül hol járunk. Ez egy úgynevezett CT alapú navigációs készülék, és utána a robot segít abban, hogy becélozzuk, hogy hogyan is kell a protézisbe ültetni. Ez így nagyon jó hangzik, és nyilván mindenki azonnal rácsapna, hogy szuper, nekem ez kell. De a helyzet az, hogy a eddigi eredmények nem mutatták azt, hogy hosszú távon ennek bármi előnye lenne, viszont jelentősen megnöveli a műtéti időt, megnöveli egyébként a műtéti költségeket is. Úgyhogy inkább azt gondolom, hogy a műtéti ellátás területén most még nem egyértelmű ennek az eredménye, és az zárójelbe tenném hozzá, hogy az egyik legnagyobb amerikai biztosítótársaság az aztán 1,5 évvel ezelőtt ki is vonult a robotika finanszírozásából az ortopédián belül. Ami nem biztos, hogy ez egy követendő példa, de a biztosítókról jól tudjuk, hogy náluk van kockás papír, és nagyon jól tudnak számolni, és véletlenül kiszámolták, hogy ez egész egyszerűen nem éri meg a robotikát használni egészség megelőzés szempontjából. A másik oldala viszont, hogy a robotikát azt nagyon jól lehet használni diagnosztikában, az egy teljesen más történet, és mondjuk a képalkotóknak az értékelésében adott esetben az ortopédiánál kivett szövettani metszetek értékelésében, ott viszont nagyon-nagyon komoly szerepe lesz, azt gondolom, és már most is lehet látni ennek az eredményét, MR vizsgálatoknak az értékelésében biztosan nagyon komoly szerepük lesz.